Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, az erkesztő műsorvezető. Velence. Ez a mai világszám témája, hiszen a karneváli forgatag igazából most kezdődik, majd most lesz az előkarnevál, aztán jön a karnevál, és utána pedig az igazi karnevál, meg a maszkerenda, a záróbál, és utána mit csinálnak egy utókarnevált, és nagyon elhúzzák most a karneváli szezont a velenceiek. Velence igazából a keresztes hadjáratok idején gazdagodott meg, mégpedig 1204-ben, ugyanis a negyedik keresztes hadjáratban a 90 éves dózse Enrico Dandolo megegyezett a keresztes lovagokkal, hogy ne menjenek Jeruzsálembe, hanem inkább hódítsák meg Konstantinápolyt. Így is történt, úgyhogy Bizánc számtalan kincse a városba került, sőt a kereskedelmi jogot is Velence kapta meg, és gyarmattá vált az égei tenger számtalan szigete. Kréta szintén velencei gyarmat lett, de Korfuba is ellátogattak a velenceiek. A magyar turisták közül nagyon sokan Krétán Hánya városába elmentek már kirándulni, és láthatták a gyönyörű kis öblöcskét, meg a velencei stílusú házakat. Nos, Kréta velencéje volt, és ekkor kezdték el építeni a régi főváros legendás kikötőit, hiszen ugye Hánya volt régen Krétának a fővárosa. És a másik, a magyarok által szintén nagyon kedvelt görög sziget, Korfu, rengeteg épülete, meg a belvárosa is, főleg a velenceiek uralmának köszönheti azt, hogy úgy néz ki, mint ahogy most kinéz. Persze a franciák azért később átépítették. Az anyavárosban ugyanis ezt a stílust kedvelték, és emiatt Korfu rengeteg épülete a velencei stílus jegyeit mutatja. Érdekes az, hogy miért pont faházakat építettek ide, és miért szölöpökre. Hát azért, mert ugye tengeri hatalom volt Velence, és úgy tartották, hogy ha erre a részre a tengerre építenek házakat, akkor a hajóhad akkor is meg tudja majd védeni a várost, hogyha esetleg szárazföldről próbálnának meg támadni, és automatikusan lehet használni ugye ezeket a harci járműveket a vízen, hiszen tudnak akkor rendesen védekezni, és szárazföldi hadseregnek nem lesz majd hatalma. Hát persze volt szárazföldi hadsereg, ugye Mesterében állomásozott, nem lehetett anélkül lenni, de lényeg a lényeg, hogy faházakat építettek először a cölöpökre, az anyavárosban, Velencében, és ezek közül a legtöbbet tűzvészek pusztítottak el. Aztán, ahogy gazdagodott Velence, úgy lett egyre több pénz márványt és köveket hozatni. A talajba cölöpöket vertek, ugye ez a módszer megmaradt, arra rárakták a márványt, és erre a márványra gyönyörű épületeket emeltek. Főleg a dalmát, partok, tölgyfáit és fenyőfáit használták cölöpként, de emellett Libanonból is hozattak cédrusokat. Úgyhogy a cölöp alap iszonyatosan kemény, erős volt, és az erre rakott márványt is nem, hogy elbírta, hanem ha süllyed egy picit, de azért komolyabb baj nincs Velencében, és hát a mai napig állnak ugye a házak. Persze a sok siker ellenséget is szült, Velence és Genova háborúja 100 évig tartott, végül 1381-ben Genova vesztett. Velence hatalma tovább növekedett, már 45 csatahajója volt az 1400-as évek elején, és rengeteg gályája. A tengerek urává vált, az állami bevételek megközelítették az 1.400.000 aranyat, és ez igencsak tekintélyes summának számított ekkoriban. Velencé lett a ciprusi királyság is, aztán Padova, Verona, Vicenza. Az aranykornak a törökök vetettek véget, ugyanis elfoglalták Konstantinápolyt, aztán meghódították Ciprust, és szépen kezdték a velenceieket visszaszorítani, kiszorítani. Később jöttek a pestis járványok, aztán a tűzvészek, majd Napóleon, és 1797. május 17-én a francia hadvezér bevonult a városba, eltörölte a karnevált, 1798-ban nem lehetett megrendezni, és ugye csak 1980-ban lett ismét karnevál Fellini jóvoltából. Minden esetre nem csak a karnevált törölte el Napóleon, hanem a nagy tanácsot is feloszlatta, és átvette a hatalmat. És aztán átengedte az osztrákoknak Velencét. A biztonság kedvéért a francia csapatok a műkincsek jelentős részét megőrzésre Párizsba magukkal vitték, úgyhogy ott törzik. Az osztrákok ellen sokszor fellázadtak a helyiek, emiatt volt itt ugye az első légitámadás a világon. Ugyanis a helybeliek időzített órával felszerelt léggömbről bombázták a szinte bevehetetlen települést, még a Szent Márk tér közepén is robbant léggömbbomba 1849-ben. Végül a sok-sok támadás és a diplomácia következtében is 1866-ban Velence csatlakozhatott az olasz királysághoz, és az osztrák uralom megdőlt. Ugye hát 1866 kemény évük volt az osztrákoknak, utána ugye a kiegyezést is kénytelenek voltak aláírni, előtte ugye a königgrécsi csatavesztés, és hát Velencét is elvesztették. Én nagyon sokat jártam régen is Velencében, rendszeresen felkerestem a Lagunák városát, autóval 8 óra volt az út, most már 7,5, ugye nagyon sok helyen már gyorsabb lett egy picit, aztán amikor megérkezünk Velence környékére, akkor ott már nagyobb dugók vannak. Persze azért számolni kell azzal, hogy több útvonalat is választhatunk, ugye mehetünk délfelé, meg mehetünk így Grácon keresztül Villach irányába. Az osztrák viszonylag gyorsabb, viszont hogyha nagy a hó, akkor ott tényleg az Alpok részei nehezen járhatók. Ha délfelé megyünk, akkor pedig ugye Ljubljanán át Triesten keresztül juthatunk el Velencébe. Nem érdemes azzal próbálkozni, ha kocsival megyünk, hogy valahol az út szélén majd ingyen parkolunk, mert biztos, hogy elvontatják az autót, és nagyon borsos a büntetés. És hogyha ott hagyjuk jó pár napra, akkor még külön mindent ki kell fizetni. A velencei óváros szállodái drágák, és előre kell helyet foglalni, különben hotelről hotelre járva húzhatjuk magunk után a bőröndünket a macskaköveken, ugyanis ilyenkor sokszor telt ház van. Ha nincs foglalásunk, akkor az is megoldás, hogy még korábban az autópálya mellett keresünk szállást. Nagyon sok autópálya szálló van, hát persze nem pont Velencénél, hanem 100-150-200 kilométerrel odébb, de mondjuk egy 120 kilométerrel Velencétől kapunk egy jó szállást, akkor tényleg be lehet érni egy óra alatt Velencébe, vagy 50 perc alatt meg lehet nézni, ott lehet tölteni a karneváli forgatagban az egész napot, és este aztán vissza lehet menni a szálláshelyre. Nem hosszabb az út, mint amikor bemegyünk Pesten a dugó közepén, mondjuk reggel 8 órakor a belvárosba. A központ a Szent Márk tér, a San Marco, középkori hangulatú boltíves árkádos reneszánsz paloták vannak itt, és a híres Szent Márk templom. És Velence egykori első emberének, a Dózsénak a palotája, ugye? És ebből a palotából vezet át egy kis hidacska a börtönépületbe, ez a sóhajok hídja. Nem messze ettől találjuk, még az épülettől jobbra a kikötő mellett Casanova szobrát, a nagy nőcsábász szobrot is érdemelt. A Szent Márk tér turistaforgatagának hangulatához hozzátartozik az olasz kávé illata, a galambok, ugye rengeteg galamb van, és ezeket sokan etették is, most már ezt próbálják visszaszorítani, mert olyan hihetetlen mennyiségű galamb volt, hogy néha még a turisták meg sem tudtak mozdulni, és már oda szállt, szinte rájuk szállt 3-4 galamb, és hát ugye ahány galamb, minél több, annál több a galamb termék is, és ez már a köztisztasági vállalatnak is komoly gondokat okozott. Velencében az arany és a drága kő ékszereket érdemes megnézni, a muránói üveget, a csipkeárusító üzleteket, és hát itt vannak a történelmi kávéházak, az erős fekete itallal pedig a történelembe is egy kicsit belekortyolhatunk. Itt van például a Florián, 1720-ban alapították ezt a híres kávéházat, vele szemben meg a Quadri. Ez is 18. századi, 1775-ös ez a Quadri, és hát a velencei varást megmutatja igazából. Nagyon sok irodalmár, festő, üldögélt itt, zeneszerzők, Wagner, Stendhal ezekben a termekben. A Florian a helybeliek kedvenc társasági helye volt, a Quadri pedig a külföldiek találkahelye, a külföldi művészek jöttek ide. Wagner egyébként törzsvendégnek számított, a tér másik oldalán meg Verdi volt a törzsvendég, és itt vetette papírra a legszebb dallamait. Érdekesség, hogy soha nem találkoztak, tehát ahhoz képest, hogy csak pár méter választja el a két kávéházat. Sok gyönyörű hely van Olaszországban, de a legkülönlegesebb talán Velence. A vízborította utcák, az elképesztő szépség, az mindig is megígézte azokat, akik ide látogattak. Persze a vízborította utcákat úgy kell elképzelni, hogy a lagunák közepette viszonylag száraz lábbal tudunk sétálgatni a karnevál idején. Azt tapasztaltam, hogy október-november az, amikor nagy áradások vannak, meg még április, ilyenkor kijönt a tenger, és hozzák a homokzsákokat, azon kell végig sétálni, meg tényleg az ember inkább gumicsizmában tudja jól érezni magát, meg csónakban. Ehhez képest a karnevál idején valahogy a tenger is tudja, hogy most sokan lesznek itt, úgyhogy vigyázni kell. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot a hírek után, maradjanak velünk!